Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
A magyar irodalom barokk korszaka. A lirikus és prózaíró Zrínyi Miklós. Kisfarkas Gábor előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. A felvétel 2005. márciusában készült.
Igen, üdvözlök ma is mindenkit. A múlt héten a Szigeti Veszedelem ről beszéltünk nagyrészt, ma pedig a Zrínyi líráról, illetve a prózáról fogunk, és félbehagytuk a beszámolónkat, jobban mondom, én a sajátomat. Az epikus mintákról beszéltünk, Tassóról, Marinóról, Vergiliusról, hogy kinek milyen szerepe volt Zrínyi költői világképének megformálásában, és azt hiszem majdnem mindent elmondtam. Ugye szó esett talán Ovidiusnak a metamorfózészáról, ami 15 énekével mintát adott a Szigeti Veszedelemnek. Egy-két kisebb hatásról nem beszéltünk. Vidának a Krisztiásza is szóba került, tehát ugye a Krisztusért közben járnak az angyalok, erre emlékszünk, tehát ilyen paraklétoszi szereppel fellépnek, és ugyanez megtalálható Zrínyinél is Mihály arkangyallal. Erről is beszéltünk. Azt hiszem a népi históriás énekekről nem beszéltünk. Szigetvár ostromával kapcsolatban két ilyen népi históriás ének is van, ami hathatott az eposz kialakulására. Az egyik a Tőke Ferencnek a Szigetvár ostromáról való históriája, aki hát az 1556-os ostromról írta ezt a históriás éneket, tehát nem az 1566-osról, hanem a 10 évvel korábbi sikeresen megvédett Szigetvárról, ekkor Horváth Márk védte a várat. Elképzelhető, hogy Zrínyi ezt is ismerte, és van egy históriás ének az 1566-os ostromról is, ez a Szigetvár veszéséről való história. Ezek főképp az utóbbi nagyon sajátos mű, nem tudjuk, hogy ki a szerzője. A legérdekesebb egyezése a Szigeti Veszedelemmel az, amikor hát a szigeti várvédők teljes kétségbeesésükben elhatározzák, hogy megölik egymás feleségét. Tehát, mintha senki se akarja a sajátját megölni, azért megállapodnak, hogy mindenki a másikét fogja, és akkor van egy darab asszony, akinek a férje megkegyelmez, cserébe azért, hogy a vár védelme során harcolni fog. Hát ugye, hogyha nagyon akarjuk, akkor ebben felismerhetjük Borbálának az előzményét, aki Delivit felesége és az egyetlen nő a Szigetvárában, de szövegszerűen nem bizonyítható, hogy Zrínyi ismerte ezt az elég hát, ostobácska históriás éneket. Ez semmiképp se illett volna egy nagyobb epikus kompozícióba, ugye a hősi szigeti magyarok, amint leölik egymás feleségét. Igen. Még néhány szóval szeretnék az eposzi imitációról beszélni. Ugye eddig felsoroltuk az epikus mintákat. Kérdés az, hogy a Szigeti Veszedelemben Zrínyi mit csinált ezekkel. A korban sok elméleti értekezés foglalkozott azzal, hogy hogy kell utánozni más szerzőket, hiszen ez volt a költészetnek az egyik alapvető alkotásmódja, tehát nem szabad meg számon kérni az eredetiséget a Szigeti Veszedelme, hiszen egyetlen egy korabeli költői mű se törekedett az eredetiségre. Ami sokkal fontosabb volt ennél, az az elődök meghaladása, tehát egy olyan költeményt írni, ami túltesz az elődökön. Ez a versengés, tehát az émuláció, ami abban nyilvánul meg, hogy valami olyan vonást, valami olyan színezetet teszünk a történetbe, ami eddig nem volt benne. Tehát van egy hagyományos epikus történet, és azt valamilyen olyan módon alakítjuk át, hogy az eredetinek, csak ránk jellemzőnek, sajátosnak tűnjék. Ennek alapján az imitációnak is két válfaját különböztették meg. Marino a La Samponya, azaz a Pásztor síp című lirikus versgyűjteményének az előszavában részletesen értekezik erről, hogy lehet egyrészt utánozni egész történeteket, tehát átvehetjük mondjuk a két barát epizódját Vergiliustól. Ugye mindenki ismeri biztos a Szigeti Veszedelemből Juranicsnak és Radivojnak az epizódját. Ez nagyjából megfelel Vergiliusnál a Nisus és Euryalus epizódjának. nagyon kevés változtatás van rajta, ami viszont van benne változtatás, hogy például aki Vergiliusnál egyetlen alak, tehát így részeges csillagjós, az Zrínyinél három különböző alakká változik át, és Juranics és Radivoj, akik ugye kitörnek a várból, mind a hármat leölik. Tehát ezek a változtatások az émuláció kategóriájába tartoznak. Na, tehát ez az imitáció egyik főfajtája, az univerzális imitáció, így hívja Marino, amikor valami nagyobb történetet veszünk át valakitől, tehát egy egész kisebb epizódot vagy történetmenetet. A másik imitációfajta az a partikuláris vagy részleges, amikor igazából lopunk mástól, tehát igazából csak egy hasonlatot veszünk át, egy szép jelzőt, mondjuk oda tesszük, ugye, ahogy Zrínyi teszi ugyanennek az epizódnak a végére, amikor megölik Juranicsot, hogy elesett, mint szép virágszál, kit munkás nagy vassal lekaszál. Tehát ez a hasonlat, ami teljesen más kontextusból került át Zrínyihez. Ez egy díszítő elem, egy ilyen ornatív, dekoratív elem, ami csak arra az adott helyre hatott. Tehát ez a részleges imitáció, és ebből a kettőből kell a költőnek építkeznie, tehát átvesz valakitől egy nagyobb történetet, és az több különböző kisebb ilyen virággal feldíszíti, tehát ugye a szónoki virág értelmében is a szónak. Ez a partikuláris imitáció, és együtt, hogyha ezáltal létrehozunk valami új költői művet, akkor ez versenghet a korábbi megoldással ugyanavval a témával kapcsolatban. Természetesen ehhez szükség volt arra, hogy elmélyedjenek az eposzokban, illetve a megelőző költői művekben, tehát a költőkre jellemző volt egyfajta filológus beállítottság, valamiképp hasonló módon bántak a költeményekkel, mint ahogy mondjuk ma egy kritikai kiadó. Nagyon sok szerzőnek volt olyan jegyzetelőfüzete, közhelygyűjteménye, amelyben egyes fejezet címek alatt kigyűjtöttek arra jellemző szólásmódokat, hasonlatokat. Egy ilyen jegyzetfüzetet úgy kell elképzelni, hogy különféle etikai vagy más jellegű kategóriák szerepelhettek benne, tehát például, hogy harag, vagy öröm, vagy bánat, vagy hasonló hát ilyen szenvedélyek, és ez alá az adott szerző az olvasmányai során beírhatta azokat a hasonlatokat, hogy bánatában mondjuk üvölt, mint az oroszlán, forrás megjelöléssel. Fönnmaradt ilyen jegyzetfüzet más költőktől, Zrínyitől sajnos nem. Tehát valamiképp egy ilyen nagyon aprólékos olvasásmódot tételez fel a szerzők részéről is az, hogy egy eposzt írjanak. Ezeket úgy szokták nevezni, hogy loci communis gyűjtemények. Tehát a loci communis ugye a közhely, tehát ilyen közhelygyűjtemények. A magyar irodalomban például Nyéki Vörös Mátyásnak, akiről biztos szó esett, már neki maradt fenn egy ilyen több gyűjteménye is. Minden könyvének a végét és az elejét elejegyzetelte kategóriákra osztott közhelyekkel. Ezeket omniáriumnak szokás nevezni a magyar szakirodalomban. Ugye omniárium az azt jelenti, hogy ilyen mindenféle dolog van benne. Tehát ilyen mindenféleség, de igazából ez egy közhelygyűjtemény bizonyos kategóriákra osztva. Ez a filológus jellegű olvasásmód nem csak ebben a közhelygyűjtésben valósulhatott meg, hanem Zrínyinél például kimutatható, majd a prózai művek kapcsán beszélünk róla, hogy a prózai művek forrásainál, amikor Tacitust ő egy olasz fordításban olvasta. Amikor ezt lefordította magyarra, ezt az olasz nyelvű fordítást, ugye az egy kommentált kiadás volt, és őt igazából csak a kommentálások érdekelték, tehát azt fordította le magyarra, akkor ugye az eredeti latin Tacitus idézetet is valahogy vissza kellett adnia, ezt azonban nem magyarul akarta visszaadni, hanem latinul. Tehát minden egyes alkalom, amikor lefordította az adott Tacitus helyhez szóló kommentálást, tehát jegyzetet vagy megjegyzést, akkor visszakereste a latin Tacitus kiadásában, hogy hogy van az a rész latinul, és úgy jegyeztek ki a vitész hadnagyba. Tehát ez egy Igazából ezt a gyakorlatot ajánlom nektek is, hogyha a szemináriumi dolgozatot írtok, hogy ilyen alaposan dolgozatok, ahogy Zinyi tette. Más helyen például a Mátyás elmélkedésben kimutatható, hogy a forrása, akit elég hosszan fordít, idézi Lucanusnak egy művét, és amikor Zrínyi ugyanezt a forrást, aki ott éppen szintén olasz, lefordítja magyarra, akkor szövegkritikailag helyesbíti az adott szerzőt, tehát kikereste azt a Lucanus helyet a kiadásában, amit az az adott szerző idéz, és a helyes formában idézi, nem pedig úgy, ahogy az ő általa olvasott könyvben volt. Tehát Zrínyi roppant aprólékosan dolgozott, de hát, mint tudjuk, télen régen rengeteg idejük volt az embereknek, még akkor is, hogyha rövidek voltak a napok. Tehát ennek is köszönhető talán ez az alaposság. Ez az aprólékos összehasonlítás nem volt egyedi Zrínyi korában, tehát mindenki így dolgozott. A könyvtárában lévő Ariosto kötet például, tehát ami ugye, mint említettem, alapvető forrása volt a Szigeti Veszedelemnek, olyan jegyzékkel van ellátva, hogy Ariosto az egyes helyekben vajon felülmúlja-e a korábbi költőket. Tehát van egy ilyen paralel szöveghely felsorolás, és az adott szerző, egy Pinya nevű hercegi titkár elmagyarázza, hogy ezen a helyen bizony Ariosto jobb, mint a korábbi szerzők, Bojardo vagy Vergilius, mert esztétikailag felülmúlja a teljesítménye őket. De más, tehát Vergiliusról, Tassóról is születtek ilyen eposzösszevetések. Tassóból egy olyan kiadása volt Zrínyinek, amiben szerepelt az összes ilyen eposz összehasonlító kommentár. Tehát Zrínyi tisztában volt azzal, hogyha eposzt akar írni, akkor felül kell múlni a korábbi alkotók teljesítményét. Még egy irodalomelméleti művet érdemes megemlíteni, amit hathatott Zrínyire. Ez egy Daniele Bartoli nevű jezsuita olasznak a Irodalmi ember című munkája, L'uomo letterato, aki hát az 1630-as években írta ezt a művét, és azért fontos ez az írása, mert ez a műve összegzi ennek a concetto stílusnak a lényegét. A concettóról már múlt héten beszéltünk, hogy Zrínyinél is meghatározó fontosságú, tehát ugye a concetto például az, amikor a szivárvány kihúzza az íját és lenyilazza a sziget ellen támadó törököket, vagy amikor a lírai művekben Zrínyi megszólítja a hajnalt, és az egyszerre est hajnal csillagot, és ugye az egyszerre Vénusz, és Zrínyi egyszerre játszik rá arra, hogy ugye a hajnal csillag az feltűnik és lebukik, és az egyúttal Vénusz is a szerelme. Tehát a szerelem eltűnik és megjelenik úgy, ahogy Viola is az életében. Tehát egy ilyen bonyolultabb költői kép, ami nem egyszerűen egy hasonlatot képez le, hanem van valami nagyobb gondolati háttere. Bartoli ennek a koncettista stílusnak. Ugye, tehát ezek a bonyolult költői képeknek az ideológusa azt mondja róluk, hogy nagyon jók, ha vannak, de nem szabad belőle túl sokat használni, mert az már bosszantó, és tényleg Bartoli vagy Zrínyi nem is használ túl sokat belőlük, szemben mondjuk Marinoval, aki minden egyes verszakát teletömi ilyen koncettókkal, nagyon gyakran hasonlókkal. Vagy mondjuk egy másik koncettó Zrínyinél, ami gyakran előfordul, ez a különféle hegyekkel való elburításnak a gondolata. Erről Kovács Sándor Iván írt egy nagy tanulmányt, hogy hány formában kerül elő Zrínyinél az, hogy a bánatában különféle mitológiai hősökhez hasonlítja magát, akiket az istenek egy vulkánnal borítottak el. Tehát ugye Enceladushoz, akkor van úgy, hogy egyszerűen Vulcanusnak nevezi magát. Ezek mind ugyanannak a fogalmi képnek a különféle megjelenítései. Jó, hát akkor nem is húznám tovább az időt az eposszal, és a Zrínyi líráról beszélnék néhány szót. Ugye nagyon fontos tudni, hogy ez a kötet, amit most nem hoztam be, az Adriai tengernek szirénája, az első nyomtatott magyar szerelmes verseket tartalmazó kötet, tehát korábban Magyarországon magyar nyelven nem jelent meg olyan nyomtatott könyv, amiben szerelmes versek lettek volna. A balassi versei tudjuk, hogy nem jelentek meg, csak az istenes versek, és mondjuk Rimai szerelmes énekei, vagy Madács Gáspári, vagy Balassa Bálinti, vagy bárki másé sem jelenhettek meg a korban. Ennek nem csak az lehetett az oka, hogy nem lett volna rá közönségigény, hanem az, hogy egyfajta ilyen etikus normával is mérték a nyomtatásban megjelent műveket. Nem véletlen ugye, hogy Balassi Bálinnak a versei is a Zrínyi könyvtár katalógusában mint fajtalan énekek szerepelnek, pedig hát valószínűleg nem volt bennük, ugye Balassi nem egy különösen áterotizált költő, vagy különös, akinek mondjuk ilyen borzasztó nagy a mai szemet így meglepő és ilyen túlságosan trágár dolgokat olvashatnánk. Ennek ellenére a katalógusban fajtalan énekekként szerepelnek ezek a költemények. Tehát volt egyfajta ilyen etikai megvetés is a szerelemmel kapcsolatban. Ugye általában a szerelmes történetek tanulsága, mondjuk gondoljatok az Euriálusz és Lukréciára, mindig az, hogy a szerelem csak bajt hoz az emberre. Ezzel szemben Zrínyi vállalja a szerelmet, ugye a bevezetőben mondta, hogy írtam a szerelemről is, de csak csendesen, tehát halkan, nem részletezően. Tasso egy sokkal erotikusabb költő, mint Zrínyi, tehát sokkal több ledér nő szerepel a leírásokban is, nem csak a címlapon. És hát Zrínyi ettől az iránytól próbálja magát elhatárolni, de igazából ez egy nagy lépés, hogy a szerelmi tárgyat nyomtatásban megjelentheti, és hát teheti is, hiszen Horváth Bán és ebben a minőségében tulajdonképpen bármit megengedhetett volna magának, tehát nem fette meg őt azért senki, hogy ilyesmit publikált. A lírai költeményeket soroljuk csak fel, tehát van a két idillium, az első és a második idillium, ez van az eposz előtt, és az eposz után pedig következnek az Arianna sírása, a fantázia poétika, a vadász és az echo, címe, hát ilyen echós vers, és a két Orpheus vers, az Orpheus keserve és az Orpheus Plutónál, valamint ezután következnek a szigeti veszedelem hőseire, illetve Attilára, Budára írt epigrammák, a feszületre, amit biztos mindenki, egy ilyen Krisztushoz szóló óda, illetve a peroráció, az egész műnek a berekesztése. Tehát igazából nem nagy számú lírai életmű ez. Ezen kívül még számos kisebb versét ismerjük, amelyek tulajdonképpen ilyen könyvek hátoldalára vagy margójára írt jegyzetelések, tehát nem igazán egy ilyen nagyobb költői lélegzetű művek, valamint egy hosszabb művét, ez az Izsák fia halálára írt elégia, amely 1658-ban keletkezett, ez is egy könyvének a lapjai között maradt fönn, külön lapra leírva, de ez nem szerepel az Adriai tengernek szirénája kötetben, tehát ez tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az Adriai tengernek szirénája megjelenése után Zrínyi igazából már nem forgatott magában olyan nagyobb költői ambíciókat. Tudjuk, hogy amikor a vezekényi csatában az Eszterháziak meghaltak 1653-ban, ugye négy Eszterházi unokatestvér, akkor erre is írt egy versfüzért, egy Eszterházi László halálára írt versfüzért, de ez azonban nem maradt fönn. Tehát erről beszélhetünk, mint nagyobb költői műről az Adriai tengernek szirénája után, illetve az elégiáról, ami Izsák fia halálára született, erről majd részletesen is szólok. Most egyelőre visszatérünk a Sziréna kötetben szereplő lírai versekre. Ezek nagyjából ezt a 16. század második felére jellemző bukolikus, árkádikus költői hagyományt folytatják. Tele vannak természeti képekkel, motivumokkal, de jelentős szerepet játszanak benne a mitológiai hasonlatok is. A legjelentősebb mintái azok Vergiliusnak az eklogái, tehát a vadász idillekben van olyan rész, ahol részletesen tulajdonképp fordítja a Vergiliuszt, csak egyúttal ki is bővíti, tehát amikor lefordít 7 sort Vergiliustól, akkor az 7 verszaká alakul át Zrínyinél. Illetve a másik fő minta Vergilius mellett az Marino, akinek különféle hát ilyen mitikus lényekről írt szerelmi tárgyú versei szolgáltak mintájául. Tehát például a Fukar Nymfa című költeménye, a Nymfa a Vára, amikor ugye egy nymfa nem akarja megadni azt a szerelmesének, amit az kérne tőle, vagy van egy Polifémoszról szóló ilyen sirató költeménye is, ugye Polifémosz volt az, akinek Odysseus kiválta a szemét azzal a doronggal, ugye utazásai során, és akkor ez különféle hát ilyen hasonlatokra ad alkalmat, hogy az egy szemével se lát már, és az az egy szemével is csak a szépsége felét látta annak a hölgynek, akit szeretett, aki ugye azonos volt Ariannával, akit Tézeusz később magával vitt, és szintén elhagyott. Ugye erről az Ariannáról szól Zrínyi egy másik költeménye. Na tehát ez egy meglehetősen szűk körű mitológiai motívum kincsre épülő költészet, nagyon gyakran előkerülnek ugyanazok a személyek benne. Kik ezek? Tehát például Arianna, akiről Zrínyi önálló verset is írt, Diana és Akteon, tehát ugye a megsebzett férfiú, a Vénusz és Adonis, ahol ugye szintén egy ilyen cselvetés következtében hal meg Adonis, Orpheus, aki szinte Zrínyinek szinte minden versében felbukkan, mint saját alakmása. Ugye, hogy hiába, ugye Orpheus volt az a költő, aki verseivel megmozgatta a köveket, az állatok engedelmeskedtek neki, a növények is az ő kedvére cselekedtek, tehát a teljes természetet tudta irányítani. Ezért fontos ennek az árkádikus költői képzetnek, hiszen ezáltal ugye a költő, mint egy ennek az árkádiai természetnek az ura lesz. És hát ugye Zrínyi számtalanszor használja ezt az Orpheus hasonlatot magára, hogy úgy vagyok, mint Orpheus, és hiába mozgatom meg a természetet, te annyira kegyetlen vagy, hogy még akkor se hajlasz a szavamra, hogyha az egész természet engedelmeskedik nekem. Ezzel a képpel függ össze az is, hogy ugye a hölgy, aki annyira kegyetlen, hogy nem engedelmeskedik Zrínyinek, illetve Orpheusnak, az maga egy valami természeten kívüli, vagy ilyen szörnyetek dolog, egyfajta csuda, ez egy ilyen központi kifejezés ezekben a költeményekben. Tehát az érzelmek azok egyrészt a kegyetlenség felől a hölgy részéről, másrészt pedig Zrínyi felől, a szerelmes felől olyan végletekig emelkednek, hogy ez már nem a természetes szinten van, hanem a fölött. Tehát ugye Zrínyi mondja, hogy csuda vagyok, az természet monstrumja. Tehát ez a monstrum itt nem a valami hatalmas behemótot akar, hanem ez egy tipikus marinista kifejezés a szerelmesre. Ugye ez a mostro, azaz egy szörnyeteg vagyok. Ugyanabban az értelemben, ahogy a csuda, tehát egy olyan lény, aki a természetes érzelmek, affektusok és hát ilyen megnyilvánulások körén felülemelkedik. Ez Marino nagyon gyakran alkalmazza a szerelmesekre, hogy mostro di natura, tehát hogy a természet szörnyetege, egyfajta ilyen rendkívüli, megcsodálandó dolog. Amikor volt egy szerelmese, egy Margarita Sarocchi nevű költőnő, még az 1580-as években, akkor Marino dicsérőleg így emlékezett meg róla, hogy ő a természet mostrója, az a szörnyetege. És ez ugye egy nőre alkalmazva már elég sajátosan hat, de akkoriban dicséretnek számított, tehát ugye ez a hölgy, ez olyan annyit tud görögül, latinul, minden nyelven, mellette még verseket is ír, és hát egy fantasztikus nő, tehát a természetnek a csodája, egy monstrum. Aztán más kérdés, hogy később ezt a hölgyet, amikor szakítanak, akkor az Adonéban egy több verszakban szarkának nevezi, hogy tőle lopkodja a verseit, stb. Tehát így, akkor is megvolt már az érzelmeknek ez az ambivalenciája. Na tehát ez a természet feletti erő az, amivel ugye egyrészt a költő más, ugye megpróbálja meghódítani szerelmesét, másrészt pedig az ellenáll neki, ez egy meghatározó eleme a lírának. Ugye ehhez a természetfeletti nagysághoz, monumentalitáshoz kapcsolódnak ezek a vulkán hasonlatok is, amelyek szinte minden versében előkerülnek, amiről már beszéltem, tehát úgy ez Enceladusként, tehát ilyen lázadó gigászként elburítatni egy hegyel, ugye a Mongibél, azaz az Etna hegy lesz rátéve Enceladusra, azaz Zrínyire, tehát egy olyan tehetetlen erővel feszül a föld mélyében. Vagy pedig hát egyszerűen csak vulkánként mondja, tehát így füstölök, de nem tud kitörni Zrínyi. Tehát attól függetlenül az egyes költemények más-más műfajban szólalnak meg. Az első két idillimo az egyszerű felező 12-esbe van írva, tehát egy ilyen tradicionális magyar vers formában szólal meg. Még akkor is, hogyha a költői nyelve némiképp új. Az Arianna sírása is hasonlóképp megmarad a felező 12-esek mellett. Ami újszerű, és hát így tulajdonképpen nagy újítása a 17. századi költészetben, az a fantázia poétika, illetve a Vadász és Ekhó című ekhós vers. Ezek azért újszerűek, mert létrejön bennünk a strófaváltás, tehát nem ugyanabban az egy strófa szerkezetben megy végig az egész költemény, hanem amikor például a fantázia poétikában beszélgetnek egymással a szereplők, tehát Titirus és Viola, ugye a Titirus ez egy vergiliuszi ekloga hős, az első ekloga szereplője, Viola pedig a költő szerelmese, amikor ők beszélgetnek egymással, szinte minden melyik megszólalásuk más és más versformában van. Ez ugye a korabeli olasz vagy más nyelvű költészetekben hétköznapi, de a magyar költészetben rendkívüli, tehát Balassi is mindig ugyanabban a strófa típusban írja végig az összes versét. Ez a forma, tehát ez a strófaváltó forma, ez egyrészt jellemző az ilyen árkádiai típusú pásztori költészetre, tehát mondjuk Tasszónak az amintájára vagy amintására, hogy Csokonai fordítja, másrészt pedig a korabeli madrigál költészetre. Ugye a madrigált biztos mindenki ismeri. Ez egy olyan, tehát ugye míg mondjuk a szonettet azt elsősorban olvasásra szánták, ugye ez volt a 16. század első felének a meghatározó költői formája mondjuk Itáliában, tehát egy ilyen rövid, zárt, tömör költemény, ami hát nyelvi megfogalmazásával hathatott, tehát hogy szép szavakat használt benne a költő, nem csak a végén lévő poéna. Ezzel szemben a madrigál az egy énekes lanttal előadott költemény, ahol viszont legalább annyira számított a dallam, mint az a nem túl hát, eredeti tartalom, ami általában ezekben a költeményekben megvolt. Zrínyi maga is, hát tulajdonképp mondhatjuk, hogy írt egy olasz nyelvű madrigált, ezt úgy csinálta, hogy vett egy létező olasz madrigát, és abban az 5.-től 8. versort, 1.-től 4. versor helyére helyezte, és az 1.-től 4. versor pedig az 5.-től 8. versor helyére ment, ez az Io amo chi mi strugge, tehát azt szeretem, aki engem tönkretesz, kezdetű madrigája. Ugye ilyen kezdettel valószínűleg legalább 20 madrigát írtak a 16-17. Században. Nem is írom föl, tehát az a lényeg, hogy egy ilyen elég közhelyes gondolat, hogy a szerelmem az tönkre teszi az életem. És hát ennek valószínűleg a verse, a zenés megszólalása lehetett az, ami, vagy az előadása az, ami eredetivé tette. Az imitáció kapcsán nem beszéltem, de itt most szóba kerülhet a Zrínyi imitáció egyik sajátságáról. Ugye ebben a rövidke madrigában is Zrínyi úgy jár el, hogy úgy teszi sajátjává a költeményt, hogy a két felét megcseréli, tehát ami a végén volt, az jön az elejére, ami az elején volt, az jön a végére. Zrínyi máshol is, hogyha lírát utánoz, tehát Marinótól vesz át verseket, akkor ezt az eljárást használja, hogy ugye nem csak lefordítja egyszerűen a költeményt, hanem a részeit is össze-vissza cseréli. Ezt legjobban ez a műfaj, ez a szóbeli előadás nem igazán alkalmas ennek bemutatására, egy ilyen táblázatot kellene igazából felmutatni, de a hetedik énekben, a Szigeti Veszedelemben van egy lírai betét, amikor ugye Zrínyi Miklós, a szigeti Zrínyi Miklós elparentálja Farkasicsot, aki meghalt, ez az óta élet kezdetű, tehát hogy mi gyorsan elszállsz. Ó élet, mely hamar ez világból kitűnsz, ó rövid élet, tűlünk, mely gyorsan röpülsz, mikor inkább kellenél, akkor te megtűnsz, és mint harmat nap előtt egyszer s mind eltűnsz. Mint harmat nap előtt, mint hó az tűz előtt, mint álom előttünk, mint füst a szél előtt, vagy sebes forgószél, mint hajtja az főhőt, úgy tűnsz el előttünk, s kívánságunk előtt. Csúsz haszontalanul rút kigyó az réten, semmit nem törődik unalmas vénységén, ő megifjadik, mikor jön kedvében, elveti vén bőrét, s megifjul testében. Ember pedig, az ki isteni formára megvan ékesítve, Isten ábrázatra, hogyha elérkezik utolsó órára, nem tér, s meg nem újul, de mégyen halára. Tehát ugye az a hasonlat lényege, hogy az élet elmúlik, és az kigyó az levetheti a bőrét, az ember pedig nem. És hát egyszer halhat csak meg, nem pedig többször, ahogy a kigyó. Ezt az egész verset Marinónak egy költeményéből veszi át Zrínyi, tehát egy ilyen 10 verszakos részt beiktat az eposzba, amikor Zrínyi siratja Farkasicsot, és úgy teszi sajátjává a költeményt, hogy az egyes verszakok sorrendjét megcseréli. Tehát nem csak a nyelvváltás, tehát hogy az olaszról átkerül magyarra a költemény, lesz az emuláció lényege, tehát a versengése, hanem az is, hogy átalakítja szerkezetileg a verset. Ezzel szemben mondjuk, amikor Balassi imitál, ő általában úgy csinálja, hogy sorról sorra lefordítja a költeményt, tehát nem variálja meg az egyes versorok sorrendjét. Egyébként a Zrínyi lírára szintén jellemző az, hogy tehát a motivumokról már beszéltünk, az ebben a versben előkerülő eltűnő és elmúlás motivum is, tehát így, amit felolvastam, hogy mint harmat nap előtt, mint hó az tűz előtt, mint álom előttünk, mint füst a szél előtt, tehát ez az eltűnő álomszerű kép, amit itt az életre használ, ez a lírában még két helyen jelenik meg, ott természetesen a szerelemre alkalmazva, tehát így az eposszal nagyon szoros egységben álló költői mű. Az, ami itt ugye az élet, mint forgószél tűnik el előttünk, az a lírában számtalanszor megjelenik a szerelemre, ami olyan, mint egy forgószél. Tehát ugyanazt a képkincset használja az eposzban és a költői lírai művekben is. Igen, még nem beszéltem ugye a szerelmesekről, talán az elején kellett volna, hogy kiknek is írta ezeket a költeményeket, egy kis életrajzi háttér. Ugye az első szerelme valószínűleg Esterházy Júlia Anna volt, a nagyhatalmú és hát új gazdagnak mondható Esterházy család lánya, akit végül Nádasdy Ferenc vette a feleségül. Erről már a múltkorán beszéltem, hogy ugye Nádasdy és Zrínyi között egész életükben megmaradt ez a rivalizálás, amit tehát nem csak ennek köszönhető, hogy mondjuk Nádasdynak sikerült megszerezni Esterházy Júlia annak kezét, hanem másnak is, de tehát ez egy ellentét maradt. Ezt a szerelmet énekli meg a Vadász és Ekkó című költemény. Ennek alapján azt szokták mondani, hogy ez a legkorábbi vers. Ugye az első vers szakában, te ki gyönyörködöl, az én nyavajámban, töredezett szókban, megrekedett hangban, felejtsd bánatodat, szólj ebben a barlangban, ége miattam Júlia lángban. És Ekkó válasza abban, tehát hogy ég, igen, Júlia lángban ég. Aztán amint hát vége lett ennek a szerelemnek, akkor jött Viola, aki Draskovics Mária Eugébiaként fordítható le. Tehát Zrínyi tulajdonképp a leghatalmasabb 5-6 család lányai közül válogathatott. Ugye a Horvátország báni székét általában vagy egy Draskovics, vagy egy Frangepán, vagy pedig egy Zrínyi birtokolta, tehát úgy nagyjából így felváltva követték egymást a báni székben. Ugye a magyar nádorok pedig általában Esterházyak, később Batthyányiak, tehát ez egy nagyon szűkörű és a legfelsőbb arisztokráciához köthető, hát ilyen szerelmi választókör, tehát mindig a lehetséges feleségek általában ebből a körből kerültek ki. Tehát ez a Draskovics Mária Eusébia Viola, akinek a többi szerelmi költemény szól. Itt is lehetett valami konfliktus közöttük, és hát Klanicai Tibor úgy rekonstruálta a történetet, hogy Zrínyi először megpróbálta Draskovics Mária Eusébia kezét megszerezni még 1639-ben, aztán amikor ez nem sikerült, akkor udvarolt Eszterházy Juliannának, és aztán megint visszatért Draskovics Máriához, és ennek köszönhető, hogy a Viola versekben Viola többször hivatkozik arra, hogy te a hajnallal vagy már jegyben, tehát ugye a hajnalon esetleg Eszterházy Juliannát lehet érteni, tehát hogy Mária tudott arról, hogy Zrínyi hát egy másik vasat is tart a tűzben, vagy hát így Juliannát is szívesen megszerezni, és erre utalna a költeményekben. Ettől függetlenül szerintem ez a lefordítás nem teljesen világos, tehát így nehéz megfogalmazni azt, hogy pontosan egy ilyen valós szerelmi történet bontakozna ki a cselekményből. Rengeteg ilyen mitizálás, árkádizálás, bukolikus jelleg vegyül a költeményekbe, tehát amikor mondjuk a fantázia poétikában Viola megjegyzi, ugye Viola el akarja üldözni magától folyton Titiruszt, és aztán végül mégiscsak megnyílik a szíve, és elmondja Viola, hogy mi a bánata, és azt mondja, hogy találkozott egy másik szerelmessel, Likaonnal, és hát széttépte azt a koszorút, amit font neki. Ez nem valószínű, hogy tényleg megtörtént. Tehát sok ilyen bukolikus jellegű rész van ezekben a költeményekben, ami nem teszi egyértelműen lefordíthatóvá a cselekményt. Ami még nagyon fontos sajátossága az egész Zrínyi költészetnek, nem csak a lírának, az, hogy nagyon fontos benne Zrínyi hát egója vagy énje. Már múlt órán is beszéltünk arról, hogy az eposzban is sok olyan személyes megszólalás található, amely általában nem jellemző az epikus költeményekre, még akkor is, hogyha van epikus hagyománya, ugye említettem talán azt a részt, amikor megemlíti Zrínyi, hogy épp a törökkel kell harcolni a 9. elején, ezért nem tudja most éppen az eposzt írni, de ugye az is, hogy az eposzt nem a szokásos fegyvert, svitészt éneklek kezdettel kezdi, hanem azzal, hogy én az ki azelőtt ifjú jelmével, tehát az eposzt első szava is az én, tehát ugye a másik Vergiliuszi kezdést választja. Ez is arra utal, hogy nagyon fontos szerepet játszik a költészetében az, hogy ő szólal meg. És hát ez a jelenség érhető tetten talán ebben az olasz madrigában is, amit mondtam, ugye, hogy io amo che mi strugge, én szeretem azt, aki, tehát az első szava itt is az, hogy én szeretem azt, aki engem tönkretesz, vagy pedig az Arianna sírásában, ami tulajdonképpen egy mitológiai példázat, de a bevezetője egy hosszú elbeszélés arról, hogy Zrínyi miért írja ezt a költeményt, egy-egy szám első személyű megszólalás. Ugye a költemény cselekménye az, hogy Tézeusz elhagyja Ariadnét, Ariadné fölébred, és látja, hogy sehol nincs Tézeusz, már messze elhajózik, csak a hajó vitorlái látszanak a távolban, és elkezd sírni. Most Zrínyi nem egyszerűen ezt a mitológiai történetet írja le, hanem elé ír egy bevezetést, ami arról szól, hogy ez a történet egy példázat, és igazából Viola, értsd ezt a mi helyzetünkre, hogy én is ugyanígy sírok, ahogy látom, hogy eltávolodsz tőlem. Ez egy olyan szerzői hozzáállás, ami kifejezetten az ellen dolgozik, hogy itt a műben megjelenő szerzőt és a valós szerzőt el tudjuk választani egymástól. Tehát Zrínyi, mintha erőltetné azt, hogy ez igenis saját maga, ez az élő, valós Zrínyi az, aki megszólal a költeményben. Ezt az értelmezést erősíti az is, hogy nem csak egy ilyen költői szerep szólal meg, hanem a negyedik verszakban közli az Arianna sírásában, hogy épp egy eposzt ír, tehát hogy az az Arianna sírásában megjelenő szerző azonos az eposzt szerzőjével, és azért írja ezt az eposzt, hogy az Arianna miatti fájdalmát elfelejtse. Tehát ezt olvasom. Nagy sebet, mert csinált Cupido szívemben, kinek orvossága nincs diktamusfűben, mint egek forognak örök környületben, tehát ilyen körözésben, úgy búm, úgy bánaton forog örökségben, tehát így örökletesen. Én mást énekelek haragos fegyverrel, kínzó szerelmemet, hogy felejtsem evvel. Másfelől kisisten megkerül fegyverrel, harcol, vagdalkozik lángozó szívemmel. Tehát ebben az Arianna kontextusban, ugye az egész eposz úgy tűnik fel, hogy Zrínyi csak azért írta, hogy elfelejtse szerelmét, tehát egyfajta feldolgozás gyanánt, egy ilyen álló munka, vagy nem tudom, milyen freudi kifejezéssel lehetne ezt minősíteni. Tehát a szerelmi fájdalomnak egyfajta feldolgozása lenne az eposz. Hát ez nyilván Violának előadva érvényes csak, de az egészből annyit szeretnék csak kihozni, hogy a Zrínyinél mindig nagyon fontos a költői én, és ez a külön hangsúlyt fordít arra, hogy ez nem egy elvonatkoztatott szerző, vagy az ideális olvasó által a műből kiolvasható szerző, hanem ez saját maga. Tehát így, mint hogyha erre igyekezne rájátszani. Úgy más ilyen jellegű kapcsok is találhatók a kötetben, tehát például a Feszületre című ódának az első verszaka is utal a szerelmi költeményekre és az eposzra is. Tehát az egész kötet egy egységet alkot. Még nem beszéltem az elégiáról, amit ugye Izsák fia halálára írt Zrínyi 1658-ban. Ez folytatja ezt a korábban megkezdett strófa váltó hagyományt. Hát azt a címet szokták adni, hogy elégia, de igazából ez csak Széchy Károly adta neki, tehát nem egy történeti alapú cím. Tényleg egy lap, amit Zrínyi valamelyik jegyzője írhatott ki egy Zrínyi jegyzetfüzetből, és egy könyve közé találták, nem saját kezű leírásban. Ugye ez arról szól, hogy a fia, akit tehát nagyon szeretett, meghal és a paradicsomba kerül. A fiát Izsáknak hívták, ez szolgáltatja az alapot ahhoz a képhez, hogy ugye Ábrahámhoz hasonlítsa magát, akinek ugye meg volt engedve, hogy visszavonja a felkínált áldozatot. Zrínyi ezzel szemben állítja magát, akinek nem volt megengedve ugyanez. Tehát egy áldozatként fogja fel fia halálát, és ez viszi el a gondolatait az isteni gondviselés irányába. Ugye a végkövetkeztetése természetesen az lesz, hogy bele kell nyugodni abba, ami történt. Igen, ez a hetedik verszak. Így akarta Isten, az ember mit tegyen, vele nem pörölhetni. Az mi dolgunk nem más, csak mint pironkodás, mindent el kell szenvedni, mind jóért, körösztért és bal szöröncséért az Istent kell áldani. Tehát van egy ilyen végletes Istenben való akaratos hit, de alapvetően már ebben az időszakban Zrínyinek a többi művében is felmerül a gondviselés kérdése, tehát pont Izsák halálának az évében, 1658-ban írt több ilyen levelet, amikor arról panaszkodik barátjának, hogy miért bünteti őt így Isten, és tényleg van-e Isten, aki kormányozza ezt a világot, hogyha az erényesekre és a jókra mindig ilyen büntetéseket mér. Ugye egyrészt ugye politikai síkon, másrészt pedig személyes síkon is, amikor fia halálát egyfajta ilyen isteni büntetésként fogja fel. Költemény nagyon személyes, tehát ugye itt is ugyanezt a személyességet fogjuk fel, és azt a vágyat, amit hát így a Arianna sírásánál is említettem, hogy ugye azért írja az eposzt, mert a szíve fáj. Ugye van egy, a 9. énekben szerepel az az idézet Zrínyinél, hogy fájdalmunkat azzal könnyíthetjük, hogyha arról írhatunk, kiben van sok részünk. Tehát az írásnak van egy ilyen megkönnyebbítő, egy ilyen feldolgozó funkciója is Zrínyi számára, és ebben a versben is kicsit ezt lehet látni. Ugye a vers vége az tulajdonképpen egy fantáziálás arról, hogy mit lett volna Izsák, hogyha életben marad. És ugye Zrínyi még azt is elmondja, hogy valószínűleg ő is írt volna egy eposzt, vagy egy valamilyen nagyobb költeményt. Így számlálom vala az én jövendőmet, hogy sok idő múlván ez megvált engemet, hogy követi, meg is haladja versemet, és szegény hazánkért igyekezetemet. Tehát, hogy a fia akár még költő is lett volna, és hát ugye a hazafiként is megállta volna a helyét. Ennek a gondviselés és személyesség közti hát ilyen kapocsnak a közepébe lehetne elhelyezni ezt a költeményt, nem igazából publikálásra szánt mű, tehát ennyire személyes költészet nem jellemző a 17. századra. A motivumok, amik előkerülnek benne, azok megvannak más versekben is, tehát amikor például ugye a kis Izsák felkerül a paradicsomba, és ott egy virágszál lesz, ezt mondjuk Pápai Borsátinak a Rákóczi Zsigmond megistenülése ről szóló költemény, hát csillaggá válásáról, tehát a metamorfózisáról szóló költeményben is olvashatjuk, ugyanott ez a ugye, Rákóczi Györgynek a fia felkerül a paradicsomba, és ott kis virág lesz belőle, tehát ez egy népszerű motivum, de nem ennyire személyes az előadás, hiszen az egy ilyen humanista alkalmi költemény, ez pedig egy, hát egy apának a személyes verse. Igen, hát ennyit mondtam volna a lírai versekről, és most a prózai művekre térnék rá. Az egy önálló nagy terület, és itt elsősorban Zrínyit, mint hát, politikai férfiút, mint hadvezért kell számba vennünk ezek írójaként. Csak felsorolás szerűen, hogy egy se maradjon ki. Ugye az első prózai műve az 1636-ban keletkezett, tehát még iskolás korában, 15-16 évesen, ez a Szent Lászlóról szóló beszéd, ugye Grácsba, majd Bécsbe járt a jezsuita kollégiumba Zrínyi, és Bécsben szokás volt, hogy mindig a magyar nemzetnek a legelőkelőbb hallgatója, az adott esetben Zrínyi volt, hiszen ugye ő volt a legelőkelőbb tanítvány akkor a kollégiumban, előadott egy latin nyelvű Szent László beszédet. Tehát ez egy minden évben megismétlődő hagyomány volt, de nincs mit meglepődnünk, és hát igazából ez a beszéd nem hordoz semmilyen különösebb sajátságot, csak a teljesség kedvére említem meg. Ezután következnek ugye a lírai költemények az életében, az eposz, és már 1651 táján neki lát valószínűleg a Vitéz hadnagy megírásához. A Vitéz hadnagy, ugye a hadnagy az egy igazából hadvezért jelent, tehát nem azt a rangot, amit ma. Egy jó generálisról, tehát egy erényes, a vitéz az nem virtusost is jelent, tehát egy erényes és hát, jó ítélőképességű hadvezérről szól ez a gyűjtemény. Három részből áll, tehát azért nehéz megfogalmazni, hogy pontosan mi a diskurzusokból, az aforizmákból és a centúriákból. A diskurzus, ugye ezt Kovács Andrével úgy szoktam mondani, hogy ez a DAC, ugye a DAC diskurzus, aforizma és centúria. A diskurzusok azok tulajdonképp ma úgy mondanánk, hogy eszék, és hogyha megnézzük az eredeteket, forrásukat, akkor talán a legfontosabb diskurzus, a hatodik diskurzus, amely a szerencséről szólt, Félig Bacon egy eszéjének a fordítása, ugye nem tudott Zrínyi angolul, olaszból fordította, tehát valamiképpen a diskurzus egy eszészerű műfaj, azonban ezek hadi eszék, tehát még mondjuk Bacon vagy Montaigne mindenféléről ír, de általában nem a hadviselésről, az államok sorsáról, tehát a politikát egy ilyen nagyobb történeti távlatban kezelik. Zrínyinek a fő célja az, hogy ennek a hadvezérnek szolgáljon tanácsokkal, és felsorolja, mik azok a tulajdonságok, amelyek szükségesek a jó hadvezérhez. Tehát az első diskurzus azt hangsúlyozza, hogy milyen fontos a tanulás, még akkor is, hogyha igazából csak az eredmény dönti el, hogy jól tanultunk-e vagy sem. Tehát hogy teljesen mindegy, hogy tehát az utókor az alapján ítéli meg az embert, hogy milyen eredményeket ért el, de ettől függetlenül fontos tanulnunk, mondja az Zrínyi. A második a szorgalmatosság, tehát ugye mindenben nagyon szorgalmasnak kell lennie a hadvezérnek, nem szabad sose ugye, pihennie. Ez a machiavellista ócium és negócium ellentétének a továbbfeldolgozása, tehát hogy az ócium egyfajta nem erényes cselekedet, a negócium, tehát a tevékenység, az igyekezet pedig hát, dicséretre méltó. A harmadik fontos tulajdonság a hadvezérnek a diversifikár, erre nem tud jobb szót, én se tudnék, tehát valami olyasmit ért alatta, hogy mindig a megfelelő módon kell cselekedni, tehát egyfajta pragmatizmust jelent ez a kifejezés. A negyedik diskurzus arról szól, hogy a szándék véghez vitele az első, tehát mindig az a legfontosabb, hogy azt, amit elterveztünk, azt véghez tudjuk vinni. Ugye ennek a hátterében is kicsit ott van a machiavellista, célszentesíti az eszköztel, de Zrínyinél lesz sose áll a középpontban, tehát mindig az erényes cselekedet, a jószágos cselekedet, ez a korabeli szakkifejezés, ugye az erényes, a jószágos cselekedet, az, ami a cél, és ennek a véghezvitele minden áron a hadvezér kötelessége, de ebbe természetesen benne van az is, amit Machiavelli mondott, hogy bizonyos értelemben erkölcsi szabályokat át is hághatunk azért, hogy elérjük a célunkat. Az ötödik diskurzus talán annyira nem fontos, rövidke, hogy ki kell használni a győzelmünket, és a hatodik diskurzus az, amit a tulajdonképpen ennek a diskurzusoknak a legfontosabbja, ez a szerencséről szól, amely Zrínyinél központi jelentőséggel bír. Az egész diskurzusoknak központi alakja Julius Cézár, aki Zrínyinek ebben az időszakban ideája volt. Ő az összes diskurzusban szerepel, mint valamilyen módon jó példa. Aztán, amikor a Mátyás elmélkedéseket írja az Zrínyi, akkor Julius Cézár mellé csatlakozik Nagy Sándor, és természetesen Mátyás király, tehát akkor még mondjuk ebben az időszakban még Cézár hordozza a hadvezéri erényeket és a kitűnőséget, a Mátyás elmélkedések idején mindez már átmegy Mátyás tulajdonságai közé. A diskurzusoknak a legfontosabb kategóriája, amely visszatér, tehát ugye, amit a hadvezérnek birtokolnia kell, az az okosság. És ez nem valamiféle probléma megoldó készség, vagy hát ilyen mai értelemben vett ilyen intelligencia teszt, hanem ez egy korabeli olasz szakkifejezésnek a fordítása, ez a discrezione. Tehát magyarán az, hogy mindig a megfelelő dolgot kell cselekedni a megfelelő pillanatban, és el kell tudni dönteni, hogy mi az a megfelelő cselekedet. Tehát ez így nem hangzik túl pragmatikus tanácsnak, hiszen így ezt az ember tapasztalata és hát a szerencséje dönti el, hogy mennyire sikerül követni. És hát ezért is van nagy szerepe Zrínyi filozófiájában a szerencsének. Csak felolvasok egy részt, hogy Zrínyi prózáját élvezhessük is, ahol ugye erről az okosságról beszél. Ugye az ellentéte az az oktalanság, és ezt erre szolgál például második Lajos királyunk esete, aki ugye a Cselepatakba veszett. Másfelől nézzük meg a mi Lajos királyunkat, a szorgalmatlanság hova tette, hogy egy hínáros berekbe kellessék egy királynak veszni. Hiszen fabulához hasonló dolog, ez pedig nem fabula, hanem igaz. Hiszen esztelenség, hiszen gondatlanság volt, sem maga, sem török erejét meg nem tudni, idején neki nem készülni, több segítségeit meg nem várni, hanem egy tomori pál személyére, mint egy istenre mindeneket bízni, és tízszer ennyi ellenséggel megütközni, semmi elébb való meditáció, tehát megfontolás nélkül, hanem csak, mint a vakveréb magát utolsó szerencsére bízni. Tehát második Lajos, mint vakveréb. Ó, gondatlanság, gondatlanság! Ha a hadban szabad volna bis peccare, tehát kétszer vétkezni, Lajos király tudós volnál a magad káráról. De nem szabad, és oda vagyon, boldog, aki másoktól tanul. Tehát a legfontosabb, hogy más kárán tanul az okos, és ugye, hogyha két lehetősége lett volna a második Lajosnak, akkor túlélte volna valószínűleg a Mohácsi csatát. Ez ugye egy nagyon közhelyes bölcsességnek tűnik így elsőre, de igazából egy mélyebb elv van mögötte, amit Zrínyi a Fortuna diskurzusban bontakoztat ki részletesebben. Ez pedig az, hogy Isten azzal próbál különbséget tenni az olyan jámborok között, akik nem okosok, és az olyan jámborok között, akik okosok, hogy különféle akadályokat állít elébükbe. És hát így milyennek az értelme? Az, hogy a végén ugye csak azok a jámborok maradnak életben, akik hát megfeleltek a teszten, és ez valamilyen módon az emberi társaság, tehát az emberi társaság itt a társadalmat jelenti, annak a haladására szolgál. Ezt föl is olvashatnám, de elég nehéz megérteni elsőre, hogy mit is mond Zrínyi. Tehát ugye már a szigeti veszedelemben találkoztunk ezzel a problémával, hogy ugye miért bünteti Isten a jókat. Ennek a kérdéskörnek a további kibontakoztatása található meg a Fortuna diskurzusban, hogy Isten azért bünteti a jókat is, mert ugye ez egyfajta próba, az a jó, aki hát nem okos, az elbukik, de neki mindegy, hiszen úgyis a paradicsomba kerül, az a jó pedig, aki okos, az nem bukik el, és ezáltal az emberi társaság nő, ami Isten nagyobb dicsőségére szolgál. Ez egy korai kapitalista elv, tehát ugyanezeket az érveket találjuk meg a 17. század más gondolkodóinál is Isten büntetéseinek a megindoklására, tehát hogy miért van szükség arra, hogy Isten néha mégis az erényeseket, a jókat megbüntesse. És Zrínyi forrása is egy Jean de Sillon nevű illető, akit ezt a részt fordítja, tehát így bármennyire is jókat mond Zrínyi, azért ezeket is csak fordítja. Ez a Jean de Sillon nevű illető is ebben a korai kapitalista gondolkodásban helyezkedik el. Ebben az állam érdeke, az állam növekedése lesz Isten érdeke is, tehát ugye ez az egész gondviselés úgy van előadva, hogy Istennek érdeke, hogy a 14. Lajos királysága minél nagyobbra nőjön. Tehát ez az állam érdek az, ami a meghatározó, és ennek érdekében történnek a büntetések is, hogy az okosság révén egyre előrébb tudjon haladni a társadalom. Ez az állam érdek, ez egy szakkifejezéssel is kinőtte magát. Az egész ezzel foglalkozó irodalmat, ami a 17. században hát nagyon bőséges, úgy nevezik, hogy ragione di Stato. Tehát ugye ez az állam érdeke azt jelenti, vagy franciául is szokták írni, tehát raison d'état. Magyarul a szakkifejezés az állam raison irodalma, és ez valószínűleg elsőre senkinek nem mond semmit, de így kell megjegyezni. Tehát az állam raison szakirodalma, vagy hát értekezései azt az elvet fejtik ki, hogy ugye ez egy, hogy az állam érdekében meg lehet tenni bizonyos nem erkölcsös dolgokat is, hiszen az egész az állam nagyobb dicsőségére szolgál, ami viszont Istennek az érdeke is egyúttal. Tehát Zrínyi ebbe az irodalmi hagyományba helyezkedik el, és ezért válhatnak dicsőséges szereplőivé nála olyan személyek a prózában, akik amúgy elég ellentmondásosak történelmileg, tehát Julius Caesarról tudjuk, hogy elnyomta a köztársaságot, ennek ellenére Zrínyi, mint egy pragmatikus, az állam érdekében jól cselekvő hőst írja le. Az egyik fő forrás a Mátyás elmélkedésekhez, amiben ugye átvesz hasonlatokat Caesarról. Ez a fő forrás a Lucanus eposza, ebben végig negatív színben szerepel Caesar, amikor átveszi Zrínyi ezeket a hasonlatokat, akkor végig pozitív lesz ez az összes hasonlat. Tehát Caesar hetvenkedik, hogy az egész világ az enyém, és hát Lucanus ezt ironikusan írja, Zrínyi pedig pozitív értelembe veszi, hát hogy igenis Caesaré volt az egész világ. De ugyanúgy más példákat is lehetne, tehát Mátyásnak a dicsőítése is tulajdonképpen egy ilyen ellentmondásos személyiségnek a magasztalása, ami természetesen nem Zrínynél alakul ki, hanem a 16. században is vannak már hagyományai, tehát ugye Heltainál, vagy még korábban ennek az idilli Mátyás uralkodásnak a leírásánál, de Mátyás válik ennek az ideális államérdekű uralkodásnak a megtestesítőjévé. No, hát ezzel tulajdonképpen már mindent el is mondtam a Mátyás elmélkedésekről, még azt nem mondtam, hogy mikor keletkeztek, ugye 1656 táján. És van ugye a legnevesebb prózai műve Zrínyinek, ami hát pályafutása vége felé keletkezett, az a török áfium ellen való orvosság. Ez egy történészek között elég vitatott időpontban keletkezett, tehát nem lehet tudni pontosan mikor. Valamikor 1661 és 63 között, itt most nem szeretnék belemenni a részletekbe, ez is természetesen nagyrészt fordítás. Az egyik fő mű, ami ihlette, az megjelent 1663-ban is, és ennek alapján lehet feltételezni, hogy esetleg 63-ban keletkezett, de a történeti helyzet az sokkal inkább 61-re utal, tehát ez a valószínűbb, hogy 1661-ben írta Zrínyi ezt a művet. Ez a mű egy kiáltvány, tehát egy exklamáció, és az a forrás, amire utaltam, egy németalföldi humanistának, Busbekuiusnak a 16. század közepén írt kiáltványára, tehát exklamációjára megy vissza. Ugye ebből származik a bevezető rész is, ami ugyan annyira személyesnek hat. Ugye exklamáció. Krőzus király fiának a története, aki ugye néma volt, csak amikor a perzsák betörtek a palotába, és akkor rátámadtak Krőzusra, akkor kiáltotta el magát, hogy ne bántsd a királyt, és ugye Zrínyi is ugyanígy kiáltja, hogy ne bántsd a magyart. Hát ennek a rövid kiáltványnak tulajdonképpen minden sora izgalmas elemzésekre adna lehetőséget. Az ihletői között, ugye a magyarság féltésében számon tarthatjuk Magyari Istvánnak az Országban való romlásoknak okairól című 17. század elején írott művét. Ebből származhat akár az a körkép is, ami ugye feltérképezi, hogy Magyarország kivel léphet szövetségre, ugye ez felsorolja Zrínyi tulajdonképp az összes környező államot, hogy melyik adhatna segítséget a török ellen. Már Magyarinál is található hasonló körkép Európáról, hogy igazából senki se elég jó nekünk, és csak saját magunkra számíthatunk. Tehát, hogy ingyen senki nem fog segíteni. Jó, tehát Busbekuius az egyik fő minta, de a magyar történeti hagyományban is megvan ez a magyarságféltés, illetve hát a isteni büntetéssel, mint a törökkel való elszámolás. Utaltam magyarira. Igazából ennek ellenére az egész mű az csak ehhez a konkrét történelmi helyzethez, tehát az 1661-es Várad elvesztése utáni helyzethez kapcsolódik. Hát remélem mindenki el fogja tudni olvasni, tehát számos szállóige van belőle, amit nyilván mindenki ismer már. Hát még egy prózai műve van, ez a Tábori kis trakta. Klanicai Tibor 1646 körülre datálja, de igazából nem lehet tudni, hogy mikor keletkezett. Ez a egy tábori traktátus, tehát egy hadi traktátus arról, hogy mikre van szükség, hány lóra egy tábornak, hány fegyveresre, tehát igazából nem annyira irodalmi értekű értekezés. A prózai művekről még annyit mondanék el, hogy egyetlen egy szövegforrásban maradt fenn nagy részük, tehát ezt még fontos tudni, hogy ugye az Áfiumot kivéve, ami megjelent 1705-ben Forgách Simon kiadásában, nyomtatásban is, tehát Zrínyi halála után, de megjelent nyomtatásban, a szabadságharcos kiáltványként. A többi műve az kéziratban maradt fenn, és csak hát a 19. század végén lettek ismertek. Ez úgynevezett Bónis kódexben, tehát ez legalább olyan fontos, mint mondjuk Balassi Bálint költészete szempontjából a Balassa kódexnek a hagyománya. Zrínyinek ez a megfelelő egyedi kézirata, a Bónis kódex. Jó. Hát ennyit szerettem volna elmondani, akkor köszönöm, és hát nem tudom, miről lesz a következő héten.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott a magyar irodalom barokk korszaka. A lírikus és prózaíró Zrínyi Miklós. Kisfarkas Gábor előadását közvetítettük az ELTE BTK-ról. A felvétel 2005. márciusában készült.